Művészetek egy tető alatt az Építészeti Múzeum kiállítása nyílt meg március végén a Pesti Vigadóban. A kurátorral, Dénes Eszterrel beszélgetünk. Nagyon-nagyon régóta vágya az az Építészeti Múzeumnak, hogy legyen egy hely, ahol megmutatja magát. Egyrészt ezt láthatjuk itt, egy esetleges leendő otthont, másrészt pedig azt a nagyon színes és nagyon gazdag gyűjteményt, amivel az Építészeti Múzeum foglalkozik. Hogyan épült föl ez a kiállítás?
A kiállításnak a középpontjában a leendő Építészeti Múzeumnak az otthonát, remélt otthonát láthatjuk, a Bivak stúdió tervét, ami egy nyílt nemzetközi TEF pályázat első helyezettje, és a tervek körül pedig mindazt, amivel mi meg tudnánk tölteni ezt az új múzeum épületet.
Ezt fogjuk akkor végignézni a következőkben, mert valóban talán az ember nem is gondolná, hogy mennyire sokféle dologgal foglalkozik az Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, mert hogy a teljes nevük így hangzik.
Ez így van, nagyon összetett egy építészeti múzeum feladata, de talán ami igazán izgalmas ebben, hogy a 21. században mennyire összetett egy építészeti múzeum feladata. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tagja lehettem annak a csapatnak, aki mintegy 60 építészeti kiállítást járt körbe a világon, és azt vizsgáltuk, hogy mi az, amit ma tud nyújtani egy ilyen múzeum, mit kell nyújtania, és miben változott a szerepe. Mert ma már nem csak gyűjteményez egy múzeum, nem csak dokumentumokat őriz a jövő számára, hanem valami nagyon mait is kell mondani, egyrészt a kortárs építészetet is kell gyűjtenie, másrészt pedig van egy szolgáltató jellege a társadalom részére, ami nagyon aktív, ez a szolgáltató jelleg, és ennek a miben léte nagyon érdekes.
Hol láttak jó példákat, és milyen jó példákat láttak építészeti múzeumokra világszerte?
Ez a kis világturné, ez tulajdonképpen az Egyesült Államokon keresztül, Kanadán keresztül, Franciaországon át egészen a skandináv országokig terjedt, de azt kell, hogy mondjam, hogy talán a leginkább komplex felfogást a Skandináviában láttuk. Tehát Koppenhágában és Stockholmban találtuk meg azt a múzeumi működést, vagy azt a komplex feladatkört, ami igazán érdekes lehet számunkra. Noha nem kevésbé különleges, mondjuk egy hozzánk hasonló történelmi fejlődési ország, mondjuk Észtországnak a hozzáállása ehhez. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mi a jó gyakorlatokat gyűjtöttük össze mindenhonnan, és próbáltunk abból gyúrni valamit, ami Magyarország számára egy igazán különleges múzeumot eredményezhet.
Valóban nagyon régóta várja a közönség, és nyilván a szakma is azt, hogy legyen egy építészeti múzeum, ahol tényleg meg lehet tekinteni egyrészt a gyűjteményt, másrészt pedig ezt a fajta szolgáltató jelleget is el lehet érni. De addig is, amíg nincsen ez az épület, még nem született meg az az épület, nem áll ez az épület, addig azért most a kiállításon bele tudunk egy kicsit tekinteni, hogy mik azok, amiket gyűjtenek az építészeti múzeumban. A könyvekkel kezdődik itt, ahogy belépünk jobbra a kiállítás, méghozzá két könyv ki is van állítva, de egy kijelzőn egy kis film is fut.
Így van. Az volt a kurátori koncepciónk Bódiné Kestner Katalin társkurátorommal, hogy nagyon sokféle eszközt tárjunk a látogatók elé. Tehát minden témánál, ugye a gyűjtemény tárgyai szerint témacsoportokat határoztunk meg, könyvek, bútorok, épülettöredékek, rajzok, tervek. Minden ilyen tárcsoporton belül igazán különleges sztorikat tárjunk a látogatók elé, de ezt nem csak tárgyak, vagy nem csak szövegen, vagy rajzokon keresztül, fotókon keresztül, hanem hangzó filmeken keresztül is. Kinek mi a kedvesebb? Ha könyveknél tartunk, elképesztő könyvgyűjteménye van ennek a múzeumnak, és az építész olvas. Tehát az építésznek a könyvtára az, hogy ő mit olvas, az nagyon sok mindent árul el, nem csak róla, hanem arról a korról is, és két csemegét emeltünk ki. Az egyik, az Vitruviusnak a 10 könyv az építészetről című munkája, ami egy 1614-es példány, tehát ez egy igazi csemege valóban, és a másik ilyen különleges alapmű az építészek számára az Le Corbusier. Le Corbusiernek az Új építészet felé című könyve is megtekinthető itt, ami azért különleges, mert ez egy repesszel átlőtt példány, és ez mindent elmond, ami
történt. Nem is értettem, hogy miért ilyen szakadt.
Ez mindent elmond, amik történetünkről, ami az itt élő építészeknek is a története. A modern szellemében alkotó építészek számára ez egy rendkívül fontos alapmű, de sajnos a háború ugye beleszólt az ő életükbe. Nagyon sok életben elég komolyan sajnos beleszólt, és ez a példány is úgy menekült meg, hogy szinte cafatokba állnak a lapjai, és még a repesz is megtalálható benne.
Lépjünk akkor tovább, és itt a sarokban azt hiszem, hogy sokan sokáig el tudnának molyolni, mert hogy minden kis épülettöredék, amit ki van állítva, egy külön kis történet.
Így van, ugye a múzeumi gyűjteménynek nagyon értékes darabjai az épülettöredékek. Mit értünk ez alatt? Láthatunk itt a Lánchíd eredeti láncaiból darabokat. Mi kapcsolódik ehhez, milyen sztori? Hát rögtön a mi városunk, a mi országunknak az egész története, a háborúnak a története, az újjáépítésnek a története. Tehát rögtön évtizedeken tudunk keresztül menni, és ehhez archív fotókat is tártunk a látogatók elé. Vagy itt van például egy ablak. Le Corbusier tanítványa volt Wanner János, akinek a Szilágyi Erzsébet fasorban áll egy társasháza. Ezt a társasházat felújították, és sajnos a kukába került egy nagyon értékes nyilászáró. És ezt a nyilászárót a múzeum munkatársa kiemelte a konténerből, mert hogy nagyon fontos, hogy ezeket egyrészt megőrizzük, felismerjük ezeket, mint érték, megfelelő felújítással visszakerülhessenek az eredeti helyére, vagy ha már nem kerülhet vissza az eredeti helyére, akkor mintaként szolgáljon további felújításokhoz.
Az akár, hogy ez majdnem, hogy véletlenül került akkor megmentésre, és nagyon sokszor van ilyen helyzet, hogy igazából egy-egy épületben lakók nem is tudják, hogy azt az épületet kitervezte, mennyire értékes az az épület, mert lehet, hogy éppen védettség alatt nem áll, de attól még lehet nagyon fontos. És szinte véletlenszerű az, hogy nem egy teljesen jellegtelen műanyag nyílászáróval cserélnek ki például egy fa szépen megmunkált nyílászárót.
Teljesen igaza van, és itt jön be a múzeumnak a szolgáltató szerepe. Hiszen nem a jó szándék hiányzik az emberekből, hanem talán néha a szeretetteljes odafordulás sokkal könnyebb egy olyan dolog felé, amit ismerünk, amire büszkék vagyunk, és amiről biztosan tudjuk, hogy felújítható, hogy kapunk segítséget a felújításhoz, és értékeljük. És a múzeumnak a feladata az, hogy felnyisse az emberek szemét, hogy mennyire gazdag a mi épített környezetünk, mennyire fontos az az óvó szeretet, amivel ezt az épített környezetet meg tudjuk őrizni az utókor számára, és milyen egyszerű eszközökkel őrizhetők meg ezek. Mert sokszor az emberek azt gondolják, hogy ez anyagi kérdés, vagy szakember kérdése. A múzeumnak feladata az, hogy segítsen abba, hogy összekösse a szakembert, összekösse a pályázatot az adott megbízóval, és a lehető legjobb megoldást érje el.
Itt még azért vannak érdekességek, mondtam, hogy az ember itt tényleg elmolyolhatna, akár a postatakarékpénztárnak egy részlete, de egy másik Zsolnai kútnak egy vízköpője, ami gyönyörű színekben pompázik.
Ezek a zsolnai, eredeti zsolnai cserepek azért érdekesek, mert sokszor az utcán járva nem emeljük a tekintetünket a tetőkre, mindig megmaradunk a járószinten, miközben Budapestnek csodálatos a tetőtája, és a Lechner épületeknek meg igazán különleges a színes tetőtája. Itt megtapinthatjuk, megnézhetjük testközelből ezeket az elemeket, amiket eddig ugye csak járókelőként láthattunk, mert ezek nagyon gondosan kimunkált egyedi elemek. És ezeknek a történetét, az eredeti rajzait, a fotóit mind láthatjuk most ezen a kiállításon.
Lépjünk akkor tovább, mert hogy egy félkör alakú asztalon egyrészt mai könyvek is, de hagyatékból származó könyvek is és iratok.
Egy múzeumnak a feladata a könyvkiadás is, és abban nagyon fontos részt vállal a Magyar Építészeti Múzeum. Itt belelapozhatunk mindazokba a kiadványokba, amiben kiadóként vagy társszerkesztőként, szerkesztőként részt vett a múzeum. Ezek egészen különleges könyvek, de valóban ez egy kincses asztal, mégpedig azért, mert a múzeum hagyatékában egészen különleges, apró kincsekre bukkalhatunk, ilyen például egy képeslap, amit Goldfinger Ernő küldött Major Máténak, vagy mondjuk Kozma Lajos levele a frontról, amit a kislányának írt, és gyönyörű rajzokkal illusztrálta, vagy Koskárolynak a jegyzetfüzete. Koskárolyt az épületeink keresztül, a csodálatos rajzain keresztül, vagy a könyvein keresztül ismerjük, de ez egy kis notesz, amit ő a zsebében hordott. És ebből a noteszból, annak az írásképéből, a rajzoknak a minőségéből is következtethetünk az ő személyiségére. Ezért különleges kincsek ezek, de vannak itt vonalzók, egy eredeti építész diploma, vagy egy nagyon vicces jegyzetfüzet Miskovszky Viktornak a vázlatkönyvbe, ami azért érdekes, mert ugye régen az országot, amíg nem volt fotó, rajzos jegyzetfüzetekkel járták, hogy a műemlékeket rögzítsék, nagyon pontosan rögzítsék, és hát ez a jó ember sajnos az egyik ilyen bejáráson, ami nem volt egy egyszerű dolog, hiszen nem autóval járták be, hanem gyalogszerrel vagy vonaton, egy vonat szerencsétlenségbe csöppent, és a jegyzet füzetbe az utolsó rajz éppen ezt örökíti meg, hogy mi történt, és milyen szerencséje volt, hogy ő ezt a vonat szerencsétlenséget túlélte.
1893-ban történt egyébként, Eperjes mellett ez a bizonyos vasúti katasztrófa, ezt is megtudhatjuk ebből a rajzból, és hogyan tovább lépünk, a makettekhez jutunk, mert hogy az Építészeti Múzeum gyűjteményében több száz makett található, egészen a kortárs építészeknek a makettjeik.
Ugyanis a múzeum nem csak a múltból őriz tárgyakat és rendszerez tárgyakat, illetve dokumentumokat, hanem kiemelt feladata a 20. illetve a 21. századnak a jelenkori magyar építészetnek a bemutatása. Nagyon fontos, hogy megismerjék a szakmabeliek is, és a látogatók is, hogy mennyire fontos, hogy egy építészeti hagyatékot jó kezekre bízzunk. A múzeum átvesz teljes építészeti hagyatékokat, ezeket szakszerűen gondozza, feldolgozza és kutathatóvá teszi. Bemutatunk olyan teljes hagyatékokat, itt például Nagy Tamás hagyatékát, amelyek így kerültek a múzeum gyűjteményébe, de nagyon fontos, hogy lássák az érdeklődők, hogy akár egy mai működő építésziroda is adhat be, akár egy makettet, akár egy tervrajzot, egy pályázati nyertes tervrajzot a múzeum számára, hiszen ez is gazdagítja a mi gyűjteményünket. Ami számomra ebben nagyon kedves, az az, hogy ugye én magam is építészalkotó vagyok, és nőként, családanyaként engem nagyon megérintett Pázmándi Margitnak a története, akinek szintén a múzeum őrzi a hagyatékát. Ő az egyetlen kétszeres Ybl-díjas építésznő Magyarországon, és egy épületét választottuk ki, aminek nem csak a makettjét, hanem rajzait, fényképét és egy kicsit az ő történetét is megismerhetjük.
Igen, egyébként egy óvoda és egy bölcsöde, amit megismerhetünk. Átsétáltunk a kiállítótérnek a másik végébe. Az épületeknek fontos része a berendezése is, és itt két bútor látható, berendezési tárgy látható.
Az egyik tárgy, az egy ikonikus bútor, valóban ikonikus, mert ma már egy kicsit elhasznált ugye ez a fogalom, mert hogy ez Brajer Marcelnek az egyik csőszéke, és azt kell tudni, hogy a múzeum megvásárolta a Brajer hagyatékot, és jelenleg Európában a Magyar Építészeti Múzeum rendelkezik a legteljesebb Brajer hagyatékkal. A gyűjteményben bútorok, könyvek, makettek, fényképek találhatók, és ennek egy eredeti darabját láthatjuk, ami azért érdekes, mert egy fényképpel párosítottuk. Ez a fénykép, ez Molnár Farkas lakásából származik, ami egy Brajer bútorral volt berendezve. Ugye a két pécsi alkotó élete itt fonódik össze, és itt is megnézhetünk egy kis filmet erről, és hadd mondjam el, hogy ha már beszélünk erről, hogy a Walter Rózsi villában, ami jelenleg, bár nem túl nagy alapterületen, de az állandó kiállító tere a múzeumnak, a Brutalista építészetünk itthon és oda című tárlaton sokkal bővebbet is megtudhat az érdeklődő Brajer Marcelről és koráról.
És akkor egy korábbi kiállítás, amit láthattunk a Walter Rózsi villában, az pedig Kész Gyuláról szólt.
Valóban Kész Gyuláról és Kézné Lukács Kató lakásából származik ez a tálalószekrény, aminek a története azért különleges, mert a múzeum munkatársai felmérték az ő otthonukat, fényképekkel illusztrálva tekintheti meg itt a látogató, hogy hol volt az eredeti helye ennek a tálalószekrénynek, Kész Gyula otthonában, és mi ennek a butornak a története egyáltalán, mi történik egy butorral, ha bekerül egy múzeum gyűjteményébe? Hogyan válik abból kiállítási tárgy, és egyáltalán hogyan dolgozzák föl a kollégák ennek az egész butornak a történetét? És ez is nagyon izgalmas. Nem titkolt vágyunk, hogy ide eljöjjenek azok a fiatalok is, akik pályaorientáció előtt állnak, hogy lássák, hogy nem csak a muzeológia, nem csak a művészettörténet és az építészet, hanem az építészetnek az összművészeti jellege okán milyen sok foglalkozás kapcsolódik itt össze, és ezek milyen szép dolgok.
És a következő lépés pedig a fotók. Jól sejtem, hogy a fotók teszik ki talán a legnagyobb darabszámot az építészeti múzeum gyűjteményéből.
A rajzok és a fotók száma vetekszik egymással, ez való igaz. Egészen különleges elemek a fotók. Az építészeti fotó műfaja is nagyon érdekes. A múzeumnak a fotógyűjteménye több dolog miatt érdekes. Az egyik az, hogy a technikai fejlődést is áttekinthetjük, és erre kifejezetten utal a kiállítás, hogyan fejlődött az építészeti fotográfia, illetve a technika az idők során, és hát nagyon különleges a múzeum anyaga, abból a szempontból is, hogy nagyon sok épületet már nem láttunk ma, mert lebontásra kerültek, illetve nagyon sok épületről nem is gondolnánk, hogy milyen különlegesek. Egy lépcsőház, vagy egy erőműnek a vezérlőterme, ami mai ismert filmekből ismerős lehet számunkra, de hát ez is Magyarországon található. Nagyon érdekesek az egykori fotográfusok. Hadd emeljem ki Kozelkati Vadar portréját, megismerhetjük az épületfotósnak a munkásságát, az első olyan épületfotóst, aki légifotókat készített például, és Kozelkának egy nagyítógépe is ki van állítva, hiszen ő maga szerkesztett egy nagyítógépet ahhoz, hogy teljes legyen az ő technikai felszerelése.
Az épületfotók azok művészeti fotók is, vagy művész fotók is?
Eleinte ez egy alkalmazott művészeti ág volt, és ma már egyre inkább művészetről beszélünk. Kezdetben dokumentációs céllal készültek ezek a fotók, de a modern építészet térhódításával egészen különleges művészeti értékkel hozzáadott értékkel egészítette ki az építész munkáját, és ennek egy különleges darabját szeretném kiemelni, ez pedig nem más, mint Lucien Hervé-nek a munkássága, aki ugye szintén magyar származású, és a múzeum jelenleg a családdal megegyezve digitalizálja a teljes Lucien Hervé hagyatékot. Tehát olyan építész párosok, ugye Le Corbusier és Lucien Hervé például ilyen összekapcsolódását ismerhetjük meg, akik az utókor számára így váltak ismerté.
Egy kis fotótörténeti kalandozás is ez, ahogy láthatjuk, és nem véletlenül kérdeztem ezt a művészeti vagy művészfotót, hiszen ahogy átlépünk a rajzokhoz és a tervekhez, azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két tervrajz az tényleg egy műalkotásnak felel meg.
Ez így van. Nagyon sokféle rajzot és tervet őriz az Építészeti Múzeum. Ugye a skic az építész számára a gondolkodásnak az első kivetülése, rendkívül fontos számunkra, hogy ezeket is megismerjük. Itt is láthatunk első skicceket. Az maga a gondolkodás, az alkotás folyamata, ez ezért is fontos. De nem csak skicceket láthatunk, hanem akár végleges terveket, vagy távlati rajzokat, egyetemi rajzokat. De ami talán igazán különleges, az két dolog. Az egyik, hogy amíg nem volt fotográfia, addig a műemlékek felmérése csak rajzokkal történhetett. Olyan rajzokat őriz az Építészeti Múzeum, ami pótolhatatlan, mert az vagy nem áll már az az épület, vagy azóta egy mészréteg fedi azt a belső festést például, és ezeket nagyon gondosan rögzítették régen, ez mind rendelkezésre áll az Építészeti Múzeumban. De hogy más nem mondjak, a budavári palota egyik szárnyának a felújítása során is a Gutowski építésziroda az Építészeti Múzeumhoz jött el, és kereste meg az eredeti Hausmann terveket, és a saját módszertana alapján dolgozta fel a mai lehetőségek szerint, és itt láthatjuk a két rajzot összehasonlítva. Tehát ez is egy egészen különleges csemege. És ahogy ön mondta, vannak olyan rajzok, amik szinte önálló műalkotások. Régen mondjuk így adtak be egy pályatervet, a Trieszti zsinagóga pályatervét. Ez egy olyan gyönyörű, akvarellel gazdagított pályamunka, amit ma már nem látunk, hiszen ma már ugye géppel készítjük ezeket a terveket, ez igazán különleges csemege, vagy Bán Ferencnek egy templom belső látványterve, Reimholz Péternek a Videótó Sportközpont metszete. Ezek egészen különleges és más művészeti hozzáállást mutató rajzok.
Körbejártunk és megnéztük, illetve talán mondhatjuk úgy, hogy bele pillantottunk abba, hogy milyen gyűjteménye van a Magyar Építészeti Múzeumnak, és bár épülete még nincsen, de azért a Walter Rózsi villában néha-néha egy kicsit bele tudunk pillantani, fel tudják villantani ezt a gazdag gyűjteményt.
Ez így van. Walter Rózsi operaénekesnek az egykori otthona, jelenleg az egyetlen nyilvánosan látogatható modern villa, és ebben a Magyar Építészeti Múzeumnak a kiállító tere látható. Most is éppen egy kiállítás zajlik ott a brutalista építészetünkről. Azért is különleges számomra ez az épület, mert ha már építésznőkről beszéltünk, Fischer József és Pécsi Eszter munkája az az épület. Pécsi Eszter az első magyar statikus nő, akinek az élete is egészen különleges, hiszen amellett, hogy az első magyar statikus nő emigrálni kényszerült Magyarországról és az Egyesült Államokba, ugyanazt a karriert tudta befutni, és a legmegbecsültebb statikusa lett a kontinensnek. Az életéről itt sok csemegét ismerhetünk meg, és még fényképeken keresztül is bepillanthatunk az ő alkotásaiba.